Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. A seregeknek Istene az Úr így szól, és hívja a földet napkeltétől napnyugtáig. A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat, emésztő tűz van előtte, és körülötte erős forgószél. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk bennőtöket, szeretettel köszöntünk téged is, Barnabás. Isten hozott ide a templomba, hogy a keresztség sákramentumát kiszolgáljuk. Imádságban hordoztunk téged, szeretteidet, és így készülünk most erre az alkalomra. A keresztelőre készülve 431. énekünket énekeljük.
Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak ő vérével nagy bűneinket töröld el, szent lelked erejében. Amit e szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, végkörű szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk, mint végig len, minden mi gyermekinkkel.
A feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztülők, kedves Barnabás, amikor Istenünk igéjét olvassuk és hallgatjuk, akkor egy parancsot teljesítenek be Jézus első barátai, első tanítványai. Jézus azt mondja, mennybe menetele előtt menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet. Mi, akik iskolába jártunk, vagy te, aki iskolába jársz, azt tudod, hogy mit jelent, amikor tanítanak, és mit jelent, amikor tanulunk. Nem csak a matematikát tanuljuk meg, nagyon szeretem a matematikát, és örülök annak, hogy egy bizonyos rendszerben, amiben mi gondolkodunk, ebben a rendszerben a kettő és a három, ha összeadjuk, akkor ötöt jelent. Szeretem ezeket az összefüggéseket is vizsgálni, és szeretem, hogyha ezeket a dolgokat le tudjuk írni. Szeretem az anyanyelvünket is. Szeretem azt, ahogyan beszélhetünk, ahogyan megtanulhatjuk az előttünk járó nemzedékeknek szóhasználatát, képeit, azoknak az üzeneteknek a gazdagságát, amelyet mi magunk hordozhatunk. És ezeket jó mind-mind megtanulnunk. Persze a nehéz az, amikor erről számot kell adnunk, mert az embernek ilyenkor nem mindig jut eszébe minden. Jézus is ezt parancsolja a tanítványainak, most nem a matematika nyelvén, bár szerette Jézus szerint a matematikát is, nem a történelem nyelvén, nem az irodalomnak a nyelvén, hanem azt mondja, hogy menjetek el és mondjátok el minden tanítványként az embereknek, hogy mit tett Isten értetek. Mi Istennek a szándéka, mi Istennek az üzenete, mi Istennek a mondani valója ma az embernek. Hogyha Jézus küldetését keressük, akkor Jézus küldetését így foglalhatjuk össze, az ember fia, a Szentírás Jézusról beszél így, hogy az ember fia azért jött, hogy az elveszett embert megkeresse. És bizony sokszor érezzük magunkat úgy, hogy elveszettek vagyunk, sokszor érezzük magunkat úgy, hogy segítségre szorulunk, sokszor érezzük magunkat úgy, hogy jó volna, ha valaki megfogná a kezünket, egy darabig vezetne bennünket, utat mutatna számunkra. Lelki értelemben is erről van szó. Tanítványnak lenni, és tanítványá tenni, ezt a szép hivatást foglalja össze, hogy megkeressük, Jézus mit szeretne mondani nekünk, mit üzen nekünk, és hogy ebből az üzenetből mi az, amit átadhatunk a másik embernek. Persze adódik bennünk, mindannyiunkban a vágy az, hogy a legjobb az volna, hogyha Jézust a saját szemünkkel láthatnánk, az volna a legjobb, hogyha Jézus volna az, aki személyesen elmondaná az ő akaratát, szándékát, terveit velünk kapcsolatban. Azonban Jézus, a mi világunknak, emberi történelmünknek csak egy szűk időszakában volt itt jelen testileg. Úgy szoktuk mondani, hogy amikor ő megszületett, ehhez mérjük a mi időnket, időszámításunkat, és körülbelül Jézus 30-33 évet élhetett, amikor keresztre feszítették, meghalt és feltámadott. De a tanítványaira bízta, először arra a 12-re bízta azt az üzenetet, azt a drága kincset, amelyet ő maga jelentett, hogy menjenek el, mondják el másoknak is. És nem csak 12-en voltak, és nem csak 12-en vannak, akik hittek Jézus Krisztusnak. Mert amikor a tanítványok elkezdtek beszélni arról, hogy mit tett Isten értünk, hogy meghalt és feltámadott helyettünk, emberek kezdtek ezen gondolkodni. És ezek közül, az emberek közül egy volt, akit úgy hívtak a Szentírásban, hogy Barnabás. Ő nem volt Jézusnak a közvetlen tanítványa. Ő nem látta Jézust úgy, mint mondjuk Péter. Nem látta Jézust úgy, mint mondjuk János, vagy Fülöp, vagy Bertalan, hanem hallott Jézusról. És Barnabásról a Szentírás azt mondja, hogy ő eredetileg egyébként József volt, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti a vigasztalásnak a fia. Kedves Barnabás, a te neved ezt jelenti, hogy az ember számára van vigasztalás. Amikor azt mondtam, hogy Jézus azért jön, hogy megkeresse az elveszett embert, akkor jó elmondanunk az elveszett embereknek, hogy ide figyelj, van az életben vigasztalás. Van az életben Isten. Van, aki gondoskodik rólad. Van, aki szeret téged. Ezt jelenti, hogyha valaki a vigasztalásnak a fia. Arról beszél, hogyha valaki bajban van, akkor az életében lehet reménység is. Jézus mondja ezt, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Kedves Barnabás, arra bátorítunk téged itt a gyülekezet közösségében együtt, hogyha úgy látod majd magad körül, hogy embereknek szüksége van egy vigasztalásra, bátorításra, akkor beszélj nekik Jézusról. Arról a Jézusról, aki téged is, mindannyiunkat szeret. Arról a Jézusról, aki meghalt értünk, és a keresztség, a keresztvíz, ez a néhány csepp víz, ez ezt ábrázolja ki, hogy Jézus meghalt értünk. Érted is? És ha valakinek a szíve elszorulna, rossz kednek, árnya ráborulna, szoktuk énekelni egy halleluja énekben, akkor mondd el nekik, hogy Jézusnál van vigasztalás. De volt Jézusnak egy másik boldog mondása is. Jézus másik boldog mondása, ezek nem egymás után vannak a Szentírásban, így szólt, hogy boldogok, akik békességet teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Tudnélik, ez a Barnabás, amikor bekapcsolódott az első nagy gyülekezetnek az életébe, nem úgy kell elképzelnünk, mint a mi templomunkat, nem egy ilyen templomos gyülekezet volt, hanem házaknál gyűltek össze. Ez a Barnabás volt az, aki, mikor egy gyülekezetben kérdések, kétségek, sőt, néha-néha ellentétek is voltak, akkor békességet teremtett. Barnabás azt mondja az egyik igehirdető, hogy olyan volt, mint egy nagy híd, amely összeköti a két partot. Összeköti azokat a dolgokat, amelyek úgy tűnik, hogy kibékíthetetlenek. Ez volt az ő másik nagy feladata, hogy maga körül békességet teremtett. Azt mondja Jézus, hogy aki ilyen ember lesz, az boldog ember. Megtalálta saját magában is a békességet, és békességet tud adni a másik embernek is. A Szentírás nagy-nagy emberekről beszél, Pál apostolról, meg Jakab apostolról beszél, meg beszél Márkról, az evangélistáról is, és ezek között, az emberek között Barnabás volt az a csendes ember, aki mindig meg tudta teremteni az összhangot. Miért? Azért, mert élete Istenre figyelő élet volt. Ezzel a mai nappal valami új kezdődik, valami újnak a jelét fogod magadon viselni. Nem pusztán néhány csepp vizet, hanem Jézus Krisztust magát. Arra bátorítunk téged, hogy jelenléteddel, családodban, barátaid között, az iskolában, ahová szívesen mész szórakozni, ott mindig képviseld Jézus Krisztus békességét. Mert azt mondja Isten igéje, hogy az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatotokat Krisztus Jézusban. Ezt kívánom neked, gyülekezetünk egészében, hogy az a Jézus Krisztus őrizzen meg téged testedben és lelkedben, aki életet adott neked, aki elhozta ezt a mai napot, aki szeret téged. Erről szól a keresztség. És ezért viseld bátran, és ezért viseld büszkén a Barnabás nevet. Isten áldjon meg téged. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, ünneplő gyülekezet, megkérem önöket, hogy álljanak fel, és jöjjenek közelebb az úrasztalához. Gyere te magad is közelebb egy kicsit. Úgy lesz. Ja. Valljátok meg hiteteket gyülekezetünk közösségével. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy a te fiad, ami Úrunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgaságházából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad, és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg Barnabást, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben. Add, hogy élő tagja legyen az Anyaszentegyháznak, melybe most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzá tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Barnabás, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Kis Barnabás Isten népéhez tartozik. Körbe vegyük, jó? Isten mondja,
név szerint ismerlek téged, elnyerted jó indulatomat, egész van.
Áldja meg Önöket és a Szent Háromság Isten és Sobazán szeretettel a keresztelés elnöket. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, folytassuk a mi Isten tiszteletünket. Adventi hírnök kezdetű énekünket keressük meg, énekeljük el első és második versszakát.
Adventi hírnök, friss fenyőhág, dobog az első gyertyalán, karácsony várva várd a föld, isteni gyermeket köszönt, újjong a szívünk, korra gyúl, nincs már messze az Úr. Adventi hírnök, friss fenyőhág, lobog már két kis gyertyalánk, az őrget Jézus, jól figyeljám, betér a szívünk ajtaján, újjong a szívünk, darra gyúl, nincs már messze az Úr, már messze az Úr.
Szentírás átadására szeretném megkérni a Róna Péter testvéremet és kedves feleségét.
Áldás, békesség. Nekem nem volt alkalmam ilyen fiatal koromban ilyen áldott alkalmon részt venni, mint amit most itt láttunk, meg hallottunk. Mert én olyan korban voltam fiatal, amikor a Isten szava nem volt hívó szó, és a szüleim nem voltak hívő emberek. Ezt nem hányom fel, mert mint mondtam, akkor ilyen időket éltünk. A későbbiek folyamán, amikor megismertem feleségemet, aki egy vidéki borsodi faluból való, akkor már az ő szülei révén eljártunk templomba, de ez csak a jó részt a címzetes alkalmakra szólt. Utána teltek az évek, született két gyermekünk, akiket még nem tudatosan, és talán a anyós meg apósnak a hatására megkereszteltünk, és ők le is konfirmáltak, de ezzel a kapcsolatunk azért jobban maradt az Úrral. Legalábbis én úgy gondoltam, de ő ide vezetett minket 1998-ban Pomázra, ahol elkezdtünk járni a gyülekezetbe az Isten tiszteletekre, és az egyik karácsonyi Isten tisztelet alkalmával a pap azt hirdette, hogy a következő év januárjában indul egy sorozat, ahol megismerkedhetünk Jézus Krisztussal, hogy ki ő és miért is jött ebbe a világba. És ezzel az életemben elindult egy nagyon nagy változás, amiért hálás köszönettel tartozom Nyilas Zoltán tiszteletes úrnak, mert ő volt az, aki meghirdette ezt a sorozatot, és ennek következtében közelebb került hozzám az Úr Jézus. Nyilas Zoltán tiszteletes úr, Esperes úr élete és szolgálata azóta is példaképű az én számomra. Innentől kezdve fölgyorsultak az események, és 57 éves koromban megkeresztelkedtem és konfirmáltam. Az Úr nagyon sok csodálatos dolgot tett a életembe. Az egyik csoda pedig az volt, hogy miután édesanyám, aki egyedül élt Budapesten, 90 éves korában infarktust kapott, és hozzánk került Pomázra. Mindenféle betegsége volt, de szellemileg teljesen tiszta volt, míg egyik nap, egyik óráról a másikra elvesztette a tudatát. Nem ismert meg minket, és össze-vissza beszélt, Kiskovácsiba került. Minden nap jártunk látogatni. Én abban az időben minden reggel Spurgeonnek a napi igéit olvastam, és az egyik nap azt olvastam, hogy szomorúságotok örömre fordul. János 16:20. És bementünk aznap a kórházba, és édesanyám úgy fogadott minket, hogy ő mit keres itt ebbe a kórterembe. Vigyük azonnal haza. Aznap kitisztult teljesen a tudata. 6 évig éltünk együtt úgy, hogy egyszer volt ilyen probléma, és idén januárban temettük el, és ezt a helyet is szeretném kihasználni arra, hogy feleségemnek köszönetet mondjak, aki 6 éven keresztül úgy ápolta és gondozta feleségemet, mint a saját édesanyja lett volna. Édesanyámat, bocsánat. Tudtam, hogy valamit fogok hibázni, ezen gondolkoztam, hogy miért is vagyok kicsit ideges vagy nyugtalan, és aztán azt választottam magam, hogy nem azért, hogy mit fogok mondani, vagy hogy mit szól a gyülekezet, hanem az ember itt Isten színe előtt áll, és ő mindent tud rólam. Nem lehet mellé beszélni. A továbbiakban szeretnék egy pár olyan igét felolvasni, ami jellemző arra, hogy hogyan vezeti az Úr az életemet. Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül. A Jeremiás 30.11. Megőrzi minden csontját, egyet sem törik el közülük. Zsoltárok 34.21. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Zsoltárok 50.15. És végül pedig egy olyan igét szeretnék felolvasni, amely minden reggeli imámra a válasz. Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Józsué 1.5. És akkor átadnám feleségemnek, hogy ő is elolvassa az ő igéjét.
Nekem tegnap este, engem tegnap este szólított meg ez az ige, amit úgy gondoltam, hogy le is kell, akkor írjak. Anélkül, hogy kerestem volna, anélkül szólított meg. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Máté 8.8.
És szeretnénk átadni a Szentírást, mit Center Magdonától kaptuk, aki a Bibliaolvasó körünknek egy új közösségi tagja, és szeretnénk továbbadni egy szintén új testvérünknek, Vívó Péternek és párjának, Melindának.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy megtapasztalhatjuk Isten házában, hogy nemzedékről nemzedékre van szava hozzánk, és hogy minden nemzedéknek újra és újra fel kell ismernie a hozzászóló üzenetét. Uram, tiéd a dicsőség, miénk pedig orcánk pirulása. Isten áldja meg a testvéreket. Folytassuk Isten tiszteleti közösségünket, és gyermekeink a vasárnapi istentiszteleti alkalomra mehetnek majd gyülekezeti házunkba. 6. zsoltárunkat énekeljük 1. és 2. versszakával. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvéből, a 6. részből.
Imádság halálfélelemben. A karmesternek mély hangú húras hangszerre Dávid Zsoltára. Uram, ne fedj meg haragodban! Ne ostoroz indulatodban, kegyelmez, Uram, mert elcsüggettem. Gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim. Lelkem is csupa reszketés, és Te, Uram, meddig késel? Fordulj hozzám, ments meg életemet. Szabadíts meg, mert irgalmas vagy. Mert a halál után nem emlegetnek Téged. Ki ad hálát Neked a sírban? Belefáradtam a sóhajtozásba. Egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvő helyemet. Szemem elhomályosodott a bánattól, fénye megtört sok ellenségem miatt. Távozzatok tőlem, minti gonosztevők, mert meghallotta az Úr hangos sírásomat, meghallgatta könyörgésemet az Úr. Imádságomat elfogadta az Úr. Megszégyenül és reszketni fog nagyon minden ellenségem. Meghátrál és megszégyenül egy pillanat alatt.
Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Az elmúlt héten sokakkal együtt magam is megrendültem, és talán gyülekezetünk közössége, szinte mindannyian tudjuk, hogy egyház kerületünkben a szolgálók között egyel kevesebben vannak, akik itt magasztalják a mi Úrunkat, és egyel többen, akik a mennyei valóságban. A szerdai napon 59 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének egyház kerületünk főjegyzője, püspök helyettese, Hegedűs Béla testvérünk. Megrendítő számomra, mert a keddi napon még együtt ebédelhettünk, sőt, a hétvégén, amikor volt néhány percünk, akkor a családunkról, szeretteinkről, jövőnkről, terveinkről is beszélgettünk. példaadó, ahogyan a család a gyászjelentésben írja, megrendülve, de nem háborogva adunk hálát a mi testvérünkért, erőjárónkért, szolgatásunkért. És talán még megrendítőbb a helyzet abban az összefüggésben, ahogyan főjegyző úr a kedd reggeli áhítatott igeolvasást tartotta. A Filippiekhez írott levélből olvastuk az igét, Pál bizonságtételét, hosszú, kiérett, megformált szavát, mindazt, ami korábban nekem nyereség volt, most azt kárnak és szemétnek ítélem Jézus Krisztusért. Hogy ha halálában részesedésem van, akkor majd részesedésem legyen az ő feltámadásában is. Pál apostol, amikor a Filippieknek leírja ezeket a sorokat, az ő belső csendességéről ír. Azt mindannyian tudjuk, hogy van egy olyan fordulat az életben, amit Pál fordulatnak neveznek. Ez arra utal, hogy valakinek az élete gyökeresen megváltozik. Általában a hirtelen életváltozásokat szoktuk Pál fordulatnak nevezni. Van egy Saul nevű buzgó zseni, mondjuk így, mert az volt, aki buzgókodik Isten dolgaiért, sőt, annyira vérszomjas, hogy a Krisztust követőket szeretné eltiporni erről a földről, Damaszkusz kapujában, ahogyan Pályi Péter mondta néhány héttel ezelőtt, odaesik Jézus lábai elé, megváltozik az élete, és Krisztus ellenségéből Krisztus áldott eszközévé lesz. Majd szinte olvassuk tovább a Szentírást, hogy Pál megy, hirdeti az igét, bátorít mindenkit Krisztus követésére, azonban azt gyakran elfelejtjük, amit a Szentírásnak nem is kell elmondania, de jeleznie feltétlenül kell, hogy Pál megtérése és Pál szolgálata között van három esztendő, három csendes év, amikor, ha nem is magányosan, de egyedül kell megvívnia a saját tusáját, a saját harcát. Amikor nincs más, csak Isten és ő. Amikor nincs más, csak csend. Amikor nincs más, csak az ember takarít legbelül az életében, megpróbálja rangsorolni azokat a dolgokat, amelyeket eddig elért, és megpróbálja megkeresni benne a legfontosabbat. Ha pszichológusok lennénk, akkor azt mondanák az értékpiramis tetején lévő értéket. És azt mondja Pál, három évnyi belső csendesség, belső vívódás, belső keresés után, hogy a legfontosabb számomra Krisztus. És a kifejezést, hogy Krisztus, ő nem is így használja, hogy Krisztus, hanem azt mondja, a Krisztusban másképpen működnek a dolgok. Hogy van egy hely a világon, ahol az ember békességre lehet. Van egy hely a világon, ahol az ember bátorítást kaphat. Van egy hely a világon, mondja Pál, ahol az ember számára bűnbocsánat van. Van egy hely a világon, ahol megérkezik az Isten. És ez Jézus Krisztus. A hatodik zsoltárt rendszerint bűnbánati zsoltárnak szoktuk nevezni. Így is van, hallottuk, bátorított bennünket, most kántor testvérünk végig eljátszotta a dallamot, mert hogy ritkán szoktuk énekelni. Sőt, elárulok egy titkot, ami nem titok, Csobánkán még egyszer el kellett énekelni, mert annyira nehezen találtuk meg a dallamot. De a zsoltár arról szól, hogy milyen az, amikor az ember odaáll az Isten elé. Ez a zsoltár arról szól, hogy milyen az a pillanat, amikor az ember ott áll csendességben az élő Isten előtt. És igazán őszintén beszél erről. Kemény szavakat mond. Azt mondja itt a zsoltár írója, hogy remeg a testem, meg remeg a lelkem. Reszket a testem, és reszket a lelkem. van egy olyan fordítási lehetősége is mindennek, hogy megzavarodik. Megzavarodik a testem, és megzavarodik a lelkem. Még a lélek zavarodottságot azt valahogy értjük, de az, hogy megzavarodik a testünk, azt nem nagyon értjük, pedig itt erről van szó, hogy az ember eljuthat egy olyan helyzetbe, eljuthat egy olyan állapotba, amikor nem nagyon tudja, hogy mi van körülötte és mi van benne. És fizikailag is eljuthat egy olyan állapotba. Éppen ebben az eszendőben, az olimpia évében láttuk azt, hogy egy sportoló, talán egy triatlon versenyző, amikor kiürült a szervezetéből minden víz, amikor kiürült a szervezetéből minden só, minden táplálék, akkor egyszeribe csak úgy dobálta már magát a versenyen, nem is lépett, valami fajta belső élet ösztön még hajtotta, de lehetett látni, hogy magán kívül van. Hogy fizikailag ott esne össze abban a pillanatban. És bizony, ha őszinték vagyunk, akkor találkozunk ilyen remegéssel, ilyen reszketéssel lelkileg is. De talán a legjobb fordítása az volna, nem bántom a Szentírásnak a fordítását, sokat dolgoztak vele barátaink, testvéreink, hogy itt most a reszketés szó szerepeljen, de ebben a szóban benne van a sóvárgás is, benne van a szomjúság is. Mert tudom, hogy nem minden oldható meg egy-egy tablettával, de tudom azt is, hogy egy kiadós futóverseny után, hogyha az ember egy gazdag, sokban gazdag italt megiszik, akkor hirtelen a szervezete úgy megrázza magát, és úgy megelégedettséggel tölti el. Vagy tudják a testvérek is néhányan betegségükből adódóan, hogy egy magnéziumot be kell venni, vagy egy kis káliumot be kell venni, hogy ne legyen görcsös remegés a testünknek. Lelkileg is erről beszél a Zsoltár. Ott a csendben, ott állok Isten előtt, reszketek, remegek, mi lesz velem, Uram? Mert rám terhelődött minden. Mert beteg az én lelkem. Mert szomjazom. Ki fogja csillapítani a szomjúságomat? És akkor megszólal az imádkozó lélek, Uram, te meddig késel? Mikor érkezel már meg? Mikor jössz? Mikor lesz bizonyossága az életemnek? Tulajdonképpen adventnek ez az örökös kérdése. Mikor jössz már, Uram? Nem csak azt jelenti advent, hogy majd egykor a világnak a teljességében eljön Jézus, ezt is jelenti. De hogy az ember életében, mikor jössz, Uram? Mikor csillapítod az én szomjúságomat? Mikor töltesz be a te szent lelkeddel? Mikor veszed le rólam az én bűneimnek a súlyát? Mikor gyógyítod meg az én betegségeimet? Mikor jelentesz fényt a gyászban, a kilátástalan helyzetben? Mikor, Uram? Nos, azt mondja a Zsoltáros, hogy ebben a helyzetben jó, hogyha imádkozunk. És azt mondjuk, fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy. Nem a világ fogja megtenni ezt a szabadítást. Hogyha ennek a Zsoltárnak a hátterébe belemennénk, akkor lehet, hogy éppen a filiszteusok fogságában lévő Dávid mondja ezt. Nem Ekrón istene, nem a filiszteusok istene, hanem te, Uram, te fogsz egyedül megszabadítani. Te vagy az, aki engem meg tudsz menteni, akkor is, hogyha úgy sírtam már, hogy a kanapém, a fekhelyem, az ágyam tiszta könny, akkor is, hogyha már nincsen könnyem, mert már nincs víz a szervezetemben, mert már kitikkadtam, már a látásom is homályos, mert összefutott minden a szememben. Te, Uram, Istenem, te tudsz megszabadítani engem. Mert adventnek a lényege az, hogy a csendben megszületik az Isten. Testet ölt az Isten. Keresztelő János csendben van, mert nem hisz az angyal kijelentésének. Megnémul, közben pedig gyermeke, Zakariás megnémul, közben pedig gyermeke, Keresztelő János majd azt mondja, egy hang kiállt a pusztában, jön az Úr, érkezik a szabadító, érkezik a vigasztaló, érkezik a bátorító, érkezik a reményt adó, érkezik, aki megszabadítja népét minden bűnéből. Milyen legyen a te imádságod ebben a csendben, rád terhelődő életben? Uram, ne fedj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban. Kegyelmezz, Uram, mert elcsüggettem. Jól tudták, jól mondták és jól énekelték őseink, Isten tiszteletek kezdetén újra és újra, Kyrie eleison, Uram irgalmazz, Krisztus kegyelmez. Jól mondta Szentlélek Úristen testvérünknek, mindazt, amit én is feljegyeztem a papírra, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Adventben ez a mi kérésünk, ez a mi várakozásunk, ez a mi vágyunk, hogy rendeződjék a mi életünk. És kedves testvérek, a Zsoltár vége olyan, mint Anna élete. Anna egykor elmegy Silóba, így mondjuk mindig idézőjelbe a templomba, a szent sátorba, bemegy a szent helyen, könyörög az ő életéért, hogy vegye el Isten az ő fájdalmát, ő így fogalmaz gyalázatát, vegye el Isten az ő megbélyegzett voltát, szóljon neki, mint kitikkadt lélekhez, és amikor ott van Silóban, ott ül az ajtóban, Éli a főpap, és látja az imádkozó Annát, aki felemeli a kezeit, de nem jön hang a torkából, és azt hiszi, hogy részeg, ki is próbálja parancsolni onnan a templomtérből. Azt mondja, nem részeg vagyok, hanem a seregek urához fohászkodom. Őt kérem, hogy gyógyítson meg, szabadítson meg. És akkor azt mondja Éli, a sok gyalázatot elnéző főpap, hallgassa meg Isten a te imádságodat. Itt ebben a Zsoltárban is ezt olvasjuk a Zsoltár végén, bár nem is a jelenről beszél, hanem a múltról beszél a Zsoltáros, és azt mondja, meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta. Adventben nagy reménységünk ez. Múlt időben is reménységünk, hogy Isten imádságot meghallgató Isten. Hogy nem felesleges Istent ostromolni, nem felesleges előtte megállni, nem felesleges dolog tükörben vizsgálni saját magunkat, nem felesleges takarítani, mert Isten valóban könyörülő Isten, és meghallgatja minden fohászodat. Mikor megtörténik mindez, mikor meggyógyítja és megszabadítja az Úr a Zsoltárírót, elmegy a templomba, és hálaadással magasztalja az ő Urát. És íme mindaz, ami korábban keserűség, szomorú pirula volt, íme hálaadássá formálódik, és megköszöni Isten szabadítását, megköszöni Isten gyógyítását. Hiszem, hogy mi ezt Jézus Krisztusban tehetjük meg. Ő az, aki megment, megszabadít, és meghallgat mindannyiunkat. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére, testvérek, 457. énekünket énekeljük első versszakával. Thank you.
csendben, az ajtón kívül állsz, ne jönnél már, de néman kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te
imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, advent csendességében kérünk, hogy Te szólalj meg közöttünk. Mutass rá a mi bűneinkre, mutass rá a mi szomjúhozó életünkre, sokszor valami fajta szeméttel megtöltött mindennapjainkra, és add meg a Te gazdagságodat, és a Te teljességedet, irgalmaddal kérünk Jézus Krisztusban. Tudjuk, hogy Te ezt megteheted. Meggyógyíthatod háborgó lelkünket, vigasztathatsz gyászunkban és fájdalmunkban, és velünk lehetsz emlékezésünkben. Urunk, most különösképpen is könyörgünk hozzád gyászoló testvéreinkért, és az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megkeresztelt gyermekért, családjáért, szüleiért, keresztszüleiért, testvéréért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, ami gyülekezetünk egészért, betegekért, kórházi ágyon fekvőkért, azokért, akik most is mondják az imádságot, Isten, légy irgalmas nékem, bűnös embernek. Uram, könyörülj rajtam. Imádkozunk hozzád, Urunk, ami gyülekezetünkért, hálaadó Isten tiszteletünk méltóságáért, kérünk, hogy áld meg Csobánkai testvéreinket. Megköszönjük neked, Urunk, azt a 70 évet, amelyet a Csobánkai közösség a pomáziakkal karöltve tölthetett el együtt, mely szövetség sokkal korábbi, de ennek mégis vannak jubileumi dátumai. Imádkozunk hozzád, Urunk, a legkisebbekért, a gyermekekért, imádkozunk hozzád a legidősebbekért, szeretteinkért, szülőkért, nagyszülőkért. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük testvéreink elmúlt heti munkáját, segítségét és minden adományát. Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy adományaikkal támogassák gyermekeink számára készítendő karácsonyi csomagokat, és köszönettel fogadjuk az egyház fenntartói járulékokat. December 10-én 15 órától adventi jótékonysági babamama kör lesz gyülekezeti házunkban, melynek belépőjét családunkért 500 forintot a babamama kör egy rászoruló család támogatására ajánl fel. December 11-én 15 órától a gyermekszolgálók csendes délutánja lesz pomázi gyülekezeti házunkban. December 18-án 15 órától adventi gyermekalkalmat tartunk gyülekezeti házunkban, melyre szeretettel hívunk és várunk minden gyermeket és minden szülőt. Alkalmunkon iratterjesztésünkből is megvásárolható gyermekkönyveket ajánlunk majd testvéreinknek. Iratterjesztésünkben megvásárolható a képes Calvin kalendárium 500 forint, bibliaolvasó kalauz 290 forint, és 95 forintért pedig a nagy fali naptár. Ezen kívül számos, szép és karácsonyra jó szívvel ajándékozható könyvet is megvásárolhatunk. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2016. november 24-én elhunyt Kapornai Zoltán testvérünk. Temetése december 2-án 11 órakor volt városunk ravatalozójából. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Fájdalommal hirdettem, hogy 2016. november 18-án elhunyt Kovács Béla testvérünk. Temetése 2016. december 7-én 11 óra 45 perckor lesz a Rákoskeresztúri új köztemetőben. Fájdalommal hirdettem, hogy 2016. november 29-én elhunyt Borsi János testvérünk. Temetése 2016. november 7-én 11 órakor lesz városunk ravatarozójából. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Isten tiszteletünk után harang szól a 19. éve az örök hazába költözött erdélyi Ildikó emlékére. Emlékeznek szerettei. Vigasztalja őket is a mindenható Isten. Alkalmaink a szokott rendben lesznek majd. Hétfőn babamama körünk lesz, imaórát tartunk, és 6 órától énekkari próba lesz. Kedden bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán bibliaóránk lesz Pomázon, majd 7:30-tól felnőtt konfirmációja alkalom. Csütörtökön 6 órától imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 7-től ifjúsági bibliaóra. Vasárnap 9 órától Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon lesz ünnepi Isten tiszteletünk. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, ma délután 2 órától csobánkai testvéreink szeretettel hívnak és várnak bennünket imaházunk 70. évfordulóján megrendezendő hálaadó Isten tiszteletünkre. Az igehirdetés szolgálatát dr. Szabó István püspök úr végzi, psalmuszkórusunk pedig karénekkel szolgál. Egy kis süteményt szeretettel fogadnak csobánkai testvéreink. Kérem, hogyha valaki mindenre gondol, akkor az Isten tisztelet előtt egy jó negyed órával, 20 perccel korábban hozza oda, hogy átvihessük majd a nemzetiségek házában tartandó szeretett vendégség helyiségeibe. Minden felajánlást előre is köszönünk. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záró énekül 457. dicséretünk 3. versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A mi Istenünk be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség a mi Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra, ha tudunk, találkozunk 2 órakor.